Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, a Tárlatról Tárlata című műsort hallják. Ezúttal a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumban látogattam el, ahol az indológus indián, Baktai Ervin emlékezete című kiállításról fogok beszélgetni a kiállítás kurátorával, dr. Kerényi Bélával. Baktai kiállításon vagyok a kiállítás kurátorával, Kerényi Bélával, és éppen a második teremben vagyunk, ahol Baktainak a dolgozó szobájának egy interiőr részlete látható. Hogyan alakult ki ez a kiállítás? Az első, illetőleg a második terem miről szól?
Baktai kiállításán akkor fogva kezdtünk el gondolkozni, amikor 2011-ben özvegyének a halála után, Aditinak a halála után hozzánk került a hagyatéka. Ekkor elálmélkodtunk azon, hogy milyen csodálatosan gazdag ez a hagyaték, hiszen nem csak a könyvtára, egyes használati tárgyai, így például az itt kiállított dolgozószobájának a részletei kerültek a múzeum tulajdonába, hanem kéziratok is, és egy hatalmas fényképgyűjtemény, amely rengeteg meglepetést tartogatott a számunkra. Elsősorban azért, mert Baktainak az életéből eddig mondhatni jó részt ismeretlen, vagy alig ismert részletek is napvilágra kerültek, értem ez alatt a tevékenységének a sokrétűségét. Fiatal korában festőművészként kezdett el dolgozni. Először a gimnáziumi érettségi után itt Budapesten Ferenczi Károly osztályára járt a Képzőművészeti Egyetemen, majd ezt megunva Hólosi Simon iskolájához került ki a 10-es évek elején Münchenbe, ahol egy nagyon komoly és sajátos baráti köre alakult ki. Ezek közül itt megemlíteném elsősorban Blattner Gézát, akit mi úgy ismerünk, mint a párizsi avantgárd bábjátszásnak az egyik megalapítóját, később 1926-ban Párizsba távozott barátaival együtt, de addig és egyáltalán a világháború előtti időkben Baktaival egy nagyon szoros, a fényképek tanúsága szerint szimbiotikus barátságban volt, nem különben Huzella Pállal, aki később ugyancsak felhagyott a festészettel, vagy Zselényi Wallace Holzen Zsigmonddal, aki Blattnerrel együtt távozik később majd Párizsba, de a külföldiek közül is említenénk néhány festőt, akik szintén nem nagyon ismert nevek a számunkra, így például Alekszandr Tyihomirov, aki később a Szovjet Tudományos Akadémián dolgozott művészettörténészként, nos ő is Hollósi iskolájába indult festőként. Ez a baráti kör, lehet azt mondani, később szinte egész életén keresztül kitartott Baktai mellett. Még meg kell említeni ugyancsak Haranglábi Nemes Józsefet, aki viszont festő marad, bár talán nem a festői tanulmányai, a működése miatt ismert a számunkra, hanem azért, mert a II. Világháborúban oroszul jól tudó lévén ő vitte Horthy béke proklamációját Sztálinnak. Tehát egy nagyon izgalmas baráti körrel indul el Baktai Hollósi mellett az életben, ahol egyébként nagy divat volt a kelettel kapcsolatos gondolkozás is. Baktai Hollósihoz már az akkor divatos teozófiával, erről már kevesen tudják, hogy ez abban az időszakban a nyugati világot szinte átfogó, ilyen keleti misztikára hajló tanítás mozgalom volt, de Hollósi nagyon erősen leintette, és hát az ő segítségével nyilván a tisztább forrásokhoz is tudott folyamodni, hiszen Hollósi Simon testvére, Hollósi József volt az, aki az első magyarra fordított buddhista szöveggyűjteményt tulajdonképpen kiadta.
Térjünk egy pillanatra vissza a festményekre. Milyen témákkal foglalkozott, milyen stílusban, hogyan alkotott, és mi az, amit itt a látogató meg tud nézni, tehát ami bemutatásra került.
Baktaitól tulajdonképpen nagyon-nagyon kevés festmény maradt fenn, amit biztonsággal neki tulajdoníthatunk. Gyakorlatilag két képről van szó, egy ülő férfit ábrázoló festmény, illetve egy nagyon lendületesen, jó érzékkel megfestett fiatalkori önarckép ebből az időszakból. A család tulajdonában még van két olyan kép is, ami szintén feltehetően neki tulajdonítható dunaharaszti házukat ábrázolja. Ez jellegzetesen a nagybányai körben és a hólósi körben divatozó plener szabadtéri festészet hatását tükrözi, mind a két házkép, mind pedig az ülő férfit ábrázoló képek, és ami a kiállításnak egy igen izgalmas, érdekes hátterét is adja, hogy a barátaitól is sikerült néhány kivétellel, például Blattnertől sajnos ebből az időszakból nem sikerült képet szereznünk, sikerült ebből az időszakból a barátaitól olyan képeket szerezni, amelyek eddig finoman szólva a feledés homályában voltak, és hát az derül ki belőlük, hogy egy törekvő fiatal tehetségekből álló kör lehetett ez az utolsó évfolyama tulajdonképpen a hólósi tanítványoknak.
A könyvtára mellett állunk. Mekkora volt a könyvtára? Milyen jellegű könyveket gyűjtött? Mert hogy annyi mindennel foglalkozott,
ez természetesen tükröződött Baktai könyvtárában is, az ő érdeklődésének a sokszínűsége. Elsősorban természetesen Indiával, az indológiával, a szaktudományokkal kapcsolatos könyveket tartalmazott a könyvtára, de számos olyan könyvet is találunk benne, amelyek a másfajta érdeklődéséről adnak tanúságot, például a földrajztudományokkal kapcsolatban, hiszen ő az első indiai útjáról, amikor hazatért 1929-ben, akkor belépett a földrajzi társaságba, rögtön választmányi tagja is lett a munkássága nyomán, és földrajzból kapott tulajdonképpen 1933-ban doktorátust is, tehát ez fontos része volt az ő tevékenységének, a földrajzzal kapcsolatos ismeretanyagoknak a közlése, szerkesztése. Erről tanúskodik egyébként az itt kiállított a Földrajzi Társaság sorozatában kiadott remek művű könyv sorozat is.
Igen, falra helyezett speciális tárlóban 6 kötet látható.
Ezekben és más könyvekben is természetesen feldolgozta Indiának különböző tájegységeit, mindenek előtt egyébként a korszak alkotónak nevezhető nyugat-tibeti útját, amelyet először a Világ tetején címmel adott ki, és rögtön hatalmas siker lett, elkapkodták, és rögtön több kiadást is megért. Ez a nyugat-tibeti útja arról volt nevezetes, hogy megpróbálta rekonstruálni Körösi Csoma Sándor útját, és azokat a helyeket, ahol ő Nyugat-Tibetben élt és dolgozott. Ezen kívül látható például itt a Boldogvölgyország vagy a Pandzsáb Hindusztán, tehát azok a könyvek is itt láthatók, amelyekben India különböző tájegységei dolgozta fel.
És a doktori oklevele fölöttük látható.
Hát igen, ez egy nagy és ünnepélyes esemény volt Baktai életében. Elmondhatjuk azt, hogy úgy kapott doktorátus, hogy jószerűvel egyetemi végzettsége sem volt. A Földrajzi Társaságnak a vezetője Milleke Erezső tisztelték meg azzal, hogy a munkásságára adták meg Baktainak a doktori fokozatot, és ez nagyon jól mutatja, hogy Baktai Indiából való hazatérte után pillanatok alatt milyen jelentős helyet foglalt el a hazai tudományos életben.
Festőként indult, mégis abban maradt ez a festői pálya. A változtatásnak az okára vannak ismereteink?
Természetesen igen. Egyrészt ugye a festői pályát derékbe törte a világháború kirobbanása, Baktainak be kellett vonulni, katona volt. Másfelől pedig 1913-ban költözött haza nővére, indiai származású szik férjével, aki tudós ember volt, nagyon jól tudott szanszkritul, perzsául, és később még magyarországi tartózkodása alatt még magyar irodalmat is fordított egyébként, tehát egy rendkívül izgalmas személyiség volt. Umrao Singh Shergilnek hívták, ő az édesapja a később világhírűvé vált festőnőnek, Amrita Shergilnek, aki tehát Baktainak közvetlen rokona is volt, unokahúga volt. Nos, az ő hatása, akit Hollósi mellett Baktai a mesterének, gurujának tartott, felmérhetetlenül nagy volt Baktai személyiségére, és ő segítette abban, hogy megtegye a valódi lépéseket India kultúrájának megismerése felé. Ő ajánlott neki olyan könyveket, amelyeket Baktai már a fronton, már a háború alatt elkezdett fordítani. 1917-ben adták ki a Francis William Bain nevű szerző által írt pseudo-szanszkrit mesék közül az elsőt, amit nagyon sokáig, ezt a Bain nevet nagyon sokáig Baktai álnevének hitték egyébként, tehát egyrészt azt hitték sokan, hogy a mesék eredeti szanszkritból vannak fordítva, másrészt pedig azt, hogy nem is egy angol szerző William Bain, hanem maga Baktai írta őket, tehát egy nagy misztikus ködis körülvette ezt a egyébként rendkívüli sikert elért könyvsorozatot. De rövidesen a Sogora segítségével levelezésben bonyolódott Gandhival, Tagore-ról írt könyvet, írt egy összefoglalót a Mahábháratáról, és tulajdonképpen a világon negyedikként 1920-ban kiadta a szerelem művészetének az indiai tankönyvét, a Káma Szútrát, természetesen limitált magánkiadásban.
Ebben a helyiségben körülnézünk, akkor szőnyeget, különböző használati tárgyakat látunk. Ezek milyen funkciót töltenek be a kiállításon?
Tulajdonképpen Baktai Nyugat-Tibetből hozott tárgyai, és hát könyveit olvasva fel is kaptam a fejem, amikor leírja azt a jelenetet, amikor a bazárban sétálgatva próbál a maga szerény lehetőségeihez képest eredeti tibeti tárgyakat vásárolgatni, és akkor megjelenik a már akkor világhírű olasz származású tibetológus professzor Giuseppe Tucci, aki minden további nélkül kiválasztja a legjobb, legszebb tárgyakat, és különösebb alkudozás nélkül megveszi őket. Baktai ekkor elmélkedést is bocsát közre könyvében a tudománynak azon munkásairól, akiknek megfelelő anyagi háttér áll rendelkezésére az ilyen fajta üzletek lebonyolításához. Minden esetre arra törekedett, hogy a tibeti általános életre jellemző eszközöket próbáljon megszerezni, és ezeket a tárgyakat aztán egy korabeli újságfotó segítségével, úgy, ahogy a lakásában eredetileg ki voltak állítva, úgy próbáltuk mi is elhelyezni a kiállításon.
Van itt egy kürt is. Mit játszottak rajta, milyen funkciót töltött be?
A tibeti vallási szertartásokon használatos egyik eszköz, az imádkozások kezdetékor szokták megfújni több más ilyen fúvós hangszerrel együtt.
Nagyon érdekes, nem tudom, hogy nevezik ezt a...
Ez egy ruhadísz, amely az úgynevezett buddhistáknál is rendkívül népszerűségnek körvendező úgynevezett végtelen csomóval van díszítve. Ez egész belső Ázsiában ismert ennek a szimbólumnak a használata. Ez tulajdonképpen egy női ruhadísz, amelynek az alja pedig ilyen számos kauri kagylóval van díszítve, ami szintén általánosan használt volt
Tibetben. Milyen funkció volt ezeknek a kagylóknak?
Díszítés, nem pénzként használták, díszítő funkciója volt csak.
Lépjünk tovább. Átjöttünk a következő terembe, ahol India jelenik meg a szemünk előtt.
Nem csak India, hanem Baktai életének az a része, amikor a II. Világháború után 1946-ban Felvinczy Takács Zoltán a múzeumnak, akkor már tulajdonképpen nyugdíjas igazgatójának a felkérésére belépett a Kelet-Ázsiai Múzeumba, ebbe az épületbe, ahol most vagyunk, és az indiai gyűjteménynek lett tulajdonképpen a gazdája. Először Baktait meglehetősen feszélyezte az, hogy egy kötött munkarendet kénytelen elviselni, ezért rögtön egy hosszú és meglehetősen terjedelmes levélben arról biztosította a Felvinczy Takácsot, hogy ő a megrögzött szabadságát nem érzi biztosítva, hogyha megkövetelik tőle a rendszeres munkába járást, és kérte, hogy tekintsen el ettől, de hát a rövidesen bekövetkező 50-es évek világa nyilvánvalóan erre nem adott lehetőséget. Annál is inkább, mivel Baktai pillanatok alatt valami elképesztő módon egészen hihetetlen nagy munkát végzett el, ugyanis ő volt az első, aki a múzeum indiai műtárgyait valójában feldolgozta és rendszerezte, és 1951-ben már meg is nyílt a nagy India kiállítása a múzeumnak, amely rendkívül népszerű volt, úgyhogy a befejezése 1953 után egy vendégkiállításképpen számos vidéki helyszínre még elment, miközben Baktai persze már következő kiállításán, a Hátsó India és Indonézia című kiállításán dolgozott.
Baktai saját gyűjteményéből a múzeum gyűjteményébe mennyi tárgy került, mennyire egészíti ki, vagy bővíti ezt a gyűjteményt, illetve milyen szempontból?
Tulajdonképpen roppant kevés műtárgy került Baktai gyűjteményéből, a múzeum gyűjteményébe, többek között itt az előbb látott tibeti tárgyak azok, amelyek műtárgyként kerültek a gyűjteménybe. Igazából tárgyi jelentőségük a gyűjtemény szempontjából különösebben nincsen, csupán annyi a jelentőségük, hogy Baktaihoz tartoztak egykoron.
Hogy itt beszélgetünk, zenét hallunk az előző teremben, itt is másfajta zene van. Ezek aláfestő zenék miből vannak, mi a funkciójuk?
Baktai minden eszközzel igyekezett India szellemiségét megjeleníteni, ezért az, hogy ezt jobban elősegítsük, mi is indiai klasszikus zenékből válogattunk az indiai terem hátteréül. A többi teremben pedig eredetileg hangfelvétel is volt, amely Baktai egyik előadását reprezentálta Körösi Csomáról, illetve az indiai útjáról láthatunk még az előző teremben egy diafilmet is. Az indiai útjával kapcsolatban ugyanis Baktai az 50-es években adta ki érdekes módon egy diafilmen Indiáról, Indiával kapcsolatos ismereteit abban is összegezte, nem csak abban a nagy, máig alapvető művében, amelyet India művészetéről írt, és amelyet 1958-ban adtak ki.
Zene következik, majd folytatjuk műsorunkat. Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról, Tárlata című műsorunkat, tehát a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumban járunk, és Baktai Ervin emlékezete című kiállításról beszélgetek dr. Kelényi Bélával. Az előző teremben ajtó csapkodást is hallottunk, mintha vadnyugaton lennénk. Baktai életéhez hogyan kapcsolódik ez a kapcsolat, illetőleg az indián, nem indiai, hanem az indián lét?
Mindig veszélyes, ugye, ha egy kocsmába belép az ember, és itt láthatjuk, hogy Bhaktainak az életét nem csak a művészetek határozták meg, nem csak a földrajztudományok, vagy amiről még nem esett említést, az asztrológia mondjuk, hanem a vadnyugat is. Ez egészen korán, 16 éves korában ismerkedett meg tulajdonképpen a vadnyugattal, amikor 1906-ban Buffalo Bill itt járt Magyarországon és Budapesten is tartott több előadást. Bhaktai ezeknek az előadásoknak lelkes nézője volt, és nagy terv gyökeredzett meg benne, ugyanis 1925-ben megalapította társaságával az úgynevezett Vajdvezri meetingeket, vagyis egy lakásban vagy nyugatnak berendezett fesztelen összejöveteleket, ahol mindenki cowboynak, esetenként volt olyan is, aki már akkor indiánnak öltözött, és banjo zenekar volt, pisztolypárbajok voltak, vetélkedtek a hölgyek kegyeiért, szóval egy fesztelen bohém élettel párosulva tulajdonképpen spontán módon vagy nyugati jeleneteket adtak elő ezeken az összejöveteleken.
Vettek rajta részt? Kik voltak azok, akik a baráti körét alkották ebben az időben?
Ennek a baráti körnek a magja, mint már azt említettük, a hollósi féle körből került ki, de részt vettek benne a bhaktai rokonságából is számosan. Egy ilyen nagyon összetartozó társaságot alakítottak így ki, úgyhogy Bhaktai egy következő lépésre is elszánta magát, mégpedig arra, hogy 1931-ben megalapítsa saját indián törzsét is, ahol ki más lett volna, ő volt a főnök is, Heverőbölény néven.
Filmet is lehet látni itt a kiállításon, néma filmeket.
A kiállítás rendezésekor tudomásunk volt arról, hogy Bhaktainak nem csak egy szűk körben fennmaradt rendezését tulajdoníthatjuk, hanem még találtunk egy tekercset, ami nagyon izgalmasnak tűnt a számunkra, és nem tudtuk sokáig meghatározni, hogy mit is található rajta, de aztán, amikor sikerült digitalizáltatni, akkor kiderült, hogy ugyancsak az indián törzs történetéhez tartozó másik néma filmről van szó, tehát nem ennek a szűk körben ismert filmnek a kópiájáról. Mind a kettő, ez 1935-ben vagy 36-ban készültek ezek a néma filmek, Bhaktai barátainak a közreműködésével, az operatőre pedig szintén a Bhaktai baráti köréhez tartozó Urbach László volt, Urbach Zsuzsa művészettörténész édesapja. Urbach László egyébként egy motorversenyző, autóversenyző, feltaláló volt, a Mátra motorkerékpár megalkotását lehet neki köszönni, ami egyébként a közlekedési múzeumban szemrevételezhető. A filmek története is, legalábbis az egyiknek egy kifejezetten izgalmas története van. Bhaktai egy legjobb barátja, Vásti István, maga alakítja a serifet és azt a bűnözőt, akit a serif el akar kapni, tehát egy ilyen tipikus doppelganger történetről van szó. Bhaktai pedig azt az indián főnököt, akinek ez a szeszcsempész bűnöző a feleségét elcsábítja, és akit aztán elkapnak a film végére, és reménykednek abban, hogy a fejére kitűzött vérdíjat aztán közösen a seriffel az indián főnök fel is veheti, miközben jókat húz a tüzes vízből, a pálinkás bugykosból. A másik filmnek a története kevésbé kapcsolódik egy ilyen előre meghatározott szüzséhez. Ott inkább csak arról van szó, hogy bemutatja a törzs tagjait, tehát ez is rendkívüli módon izgalmas. Mindenkin végigmegy a kamera, lehet látni, milyen öltözetben van, hogy viselkedik, egyáltalán maga ez az egész indián táborozás milyen jelleget öltött, tehát ez egy egyedülálló dokumentumról van szó.
Ezek a viseletek és használati tárgyak, amik itt vannak, az ő tulajdonában voltak?
Vagy az ő tulajdonában voltak, vagy a barátainak a tulajdonában voltak, ugyanis megalakult eredetileg Kisorosziban, jóval Bhaktai halála után, törzs tagjainak a segítségével, még élő tagjainak a segítségével egy indián múzeum, amely most jelen pillanatban már Dunaharasztiban található, talapították újra, és ebben a törzs tagjainak a ruházata, használati eszközei és a velük kapcsolatos dokumentációk találhatók. Onnan kölcsönöztük ezt az anyagot is a kiállításra.
Hogyan érte túl ez az anyag a második világháborút?
Nagyon nehezen, mivel a baktai féle indián táborok azok Zebegény környékén, ott a Dunai szigeteken voltak, a sátrakat, ruhákat, ezeket mindig el kellett valahová helyezni, ami nem volt könnyű feladat, és amikor a világháború után újra kezdődtek az indián táborok, ugye, hogyha csak abba belegondolunk, hogy hogy tudott ez a társaság az 50-es években esetleg egy nyári hónapot kiszakítani arról, hogy indiánként éljen egy Dunai szigeten, már önmagában is megér egy kis utána gondolást. Tehát nem volt könnyű a számukra, ennek ellenére igazából minimálisan, vagy szinte soha nem zaklatták őket, amennyire még ráadásul én a történeti levéltárban is megpróbáltam utána kutatni baktait, még ráadásul különösebben meg sem figyelték, esetenként felmerült itt ott a neve, de komolyabb megfigyelés alatt ő semmilyen módon nem volt, szerencsésen. Tehát ezek a ruhák a tagok tulajdonaiban úgy, ahogy fennmaradtak, és amikor megszületett a múzeum megalapításának a gondolata, akkor a hozzátartozók önként átadták meg a kis magánalapítású múzeumnak a tulajdonába ezeket a tárgyakat.
Számos fénykép is látható itt a kiállításon. Hogyan, mikor készítették?
Hát az összejövetelek közben készítették a fényképeket, itt az egyiken az látható, hogy a saját maguk által festett díszlet előtt, vagy nyugati díszlet előtt áll a díszes társaság cowboy ruhába öltözötten, természetesen mindenkinek megvolt a maga neve, Baktai volt a város serifje. Például őt a társasági körben vagy a serif, vagy a főnök néven illet szólítani. Itt egy festmény is látható, amely a város alapításának egyik évfordulójára készült. Huzella Pál festőművész az alkotója, hát egy meglehetősen tréfás festmény, melynek közepén szintén a serif áll egyik kezében egy bugykost emelgetve, háta mögött pedig egy boros palack, egy májusfaszerű alkotmányon egy női alsó neművel együtt lengedez. Tehát ebből ugye a társaságnak a karakterje is némileg levehető. Baktai jobb oldalán egyik legjobb barátja Básti István, a Nemzeti Színháznak a díszlettervezője és számos háború előtti magyar filmnek a díszlettervezője áll. Ő volt a városi marsall, bal oldalán pedig az abbaiszos úriember, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara titkára Varó István, aki a város kormányzója volt, és ott mindjárt alatta látható is egy fénykép, amit felavatja a képet a jubileumi alkalomkor. Az a szakállas úr pedig, aki éppen valamilyen italos palackot emel a szájához, az maga a kép megalkotója, Huzella Pál, aki a társaságban csak Box néven volt ismert. Ő egy csavargó, egy elzűrött csavargó, Baktai egyik kedvenc könyvéből, a Huckleberry filmből, amelyet le is fordított, a hagyatékában megtaláltuk kéziratba, és sikerült ki is adni a kiállítás alkalmából.
Vannak itt gyöngyök is. Hogyan tudta a kapcsolatot fölvenni az indiánokkal és tartani? Mennyire autentikusak a minták?
Komoly tanulmányok után látott hozzá ahhoz, hogy az indián tábort tulajdonképpen megalapítsa, és olyan hamar híre ment, hogy nem sokára kapcsolatba került az Amerikai Indián Szövetséggel is, akik tulajdonképpen felvették a tagjaik sorába, és ezen túl az ő törzse egy teljesen hiteles indián törzs is volt, legalábbis ebben a tekintetben. Azokat a darabokat, amelyeket viseltek, így a ruhák, vagy a hozzájuk tartozó díszítések, gyöngyfűzések, azokat, mint látható, itt gondos előzetes tervek alapján hosszas munkával készítették a téli pihenő időszakokban, hogy amikor nyáron teljes díszében feláll a tábor, akkor minden apró tartozékkal együtt hiteles legyen és együtt legyen.
Mi volt a célkitűzés, amikor ez a kiállítás megszületett? Baktait milyen szempontból, hogyan kívánta bemutatni?
Annak a meglepetésnek az erejével szerettem volna bemutatni, ahogy az kiderült számunkra, amikor felmértük a hagyatékát, és kiderült az a mérhetetlen sokszínű, humoros, és mégis mindig mélyen alkotó ember, aki tulajdonképpen mindannyiunkat, akikkel ettel foglalkozunk, szinte gyerekkorától fogva a bűvkörében tart, hiszen az én korosztályom még a mitológiai sorozatokból, Baktai tollából olvasta az indiai mitológiák összefoglalását, kamaszkorában az úti könyvein keresztül ismerkedett meg India egzotikus tájaival, utána a művészeti könyvén vagy a filozófiai, egyébként az én fiatalkoromban még tiltott könyvein keresztül ismerkedett meg a jógával vagy a hindu világszemlélettel, az indiai művészettel pedig ugye a nagy művészettörténet könyvéből, tehát tulajdonképpen ha csak magamra gondolok, akkor az én életemnek szinte minden periódusát végigkísérte gyerekkoromtól fogva Bhaktai, és azt hiszem az én korosztályomnak is. De nagyon sok olyan jellegzetesség derült ki az ő személyiségéről és életéből, ami eddig nem volt ismeretes, és ezt szerettük volna megjeleníteni a kiállításon.
Az asztrológia jól ismert volt, az hogyan kapcsolódott az ő életművébe? Itt kihagytunk egy nagyon érdekes elemet.
Igen, az egyik az ő saját kezűleg készített horoszkópja. Tulajdonképpen ő a 30-as években kezdett el asztrológiával is foglalkozni, és rövidesen olyan ismeretekre tett szert ezzel kapcsolatban, hogy egy önálló könyvet is szentelt a témának. Jól lehet, nem ő volt az első, aki magyar nyelven írt összefoglaló könyvet az asztrológiáról, de tulajdonképpen az ő 1942-ben kiadott asztrológia könyvét használják mind a mai napig azok, akik meg akarnak ismerkedni ezzel a műfajjal, és mindenkinek nagyjából az a véleménye, hogy mindmáig ez a legjobb ebben a tárgykörben. Még a kiállítás előtt jóval egyik kéziratos művét már kiadták, ami szintén asztrológiai prognózist, ami ennek a 42-es könyvnek a folytatása, és ami az ő életében már nem jelenhetett meg. Rendszeresen készített barátainak, rokonainak horoszkópokat, a hagyatékában fennmaradt többek között például egy Tolnai Klárinak készített horoszkóp is, tehát nagyon sokan érdeklődtek Bhaktai asztrológiai tevékenysége iránt.
Saját magának mit jósolt? Mennyi horoszkópja maradt meg?
Számos horoszkópja megmaradt, természetesen ezeket azt tudja értelmezni, aki ennek a tudománynak a szakavatott értője. Én itt csak annyit tudnék elmondani, hogy kéziratai között fennmaradt egy rendkívül érdekes irat, ez pedig az ő önéletrajza, amelyet csak 16 éves koráig tudott megírni, és ennek az egyik előszavában kifejti azt, hogy ezek az asztrológiai hátterek, ezek alapvetően meghatározták az ő sorsát és személyiségét.
1942-ben jelent meg ez az asztrológiai könyve. A második világháború alatt mit csinált? Hogyan tudta túlélni a háborút?
Nem lehetett számára könnyű. Kicsit ellentmondásosak az ismereteink arról, hogy ő hogy tudta ezt valójában túlélni. A Holokauszt Múzeum, mivel édesanyja zsidó származású volt, a család egyébként pedig a apai ágon több áttételen keresztül egy osztrák arisztokrata katona család leszármazottja Bhaktai. Ő mentességet kapott, mint tudós, ennyit lehet a Holokauszt Múzeum irataiból tudni, másfelől pedig időnként a nyilas időszak alatt feltehetően, amint erre egy feljegyzést találtam egy magánlevélben, esetenként a barátai is bújtatták, de egyébként nyíltan, nyitottan élt, és addig publikált, ameddig csak lehetett, hiszen tulajdonképpen egészen addig, ameddig el nem helyezkedett a Kelet-Ázsiai Múzeumban, az előadásaiból és az írásaiból élő független értelmiségű volt.
Milyen tervek vannak Bhaktai Ervin hagyatékával kapcsolatban, hiszen hallottuk, hogy nagyon sok anyag van, és a feldolgozásnak még azért odébb van a befejezése.
Hát igen, valóban így van, bár kiadtunk egyébként a kiállítás alkalmából egy 39 tanulmányból álló kötetet, ami azért egy elég jelentős összefoglalása a Bhaktai életműnek, azt hiszem. Sikerült kiadnunk a már említett Huckleberry Finn fordítást, illetve az önéletrajzát. Jelen pillanatban a Bhaktai féle nagy indián könyvön dolgozunk, ami azt jelenti, hogy megpróbáljuk a törzs életével kapcsolatos dokumentumokat, illetve Bhaktai szerepével kapcsolatos hátteret összegyűjteni és egy külön kötetben kiadni, ami rendkívüli anyagokat tartogat a számunkra, nem csak fényképeket, hanem azokat a sajátos és nagyon humoros eseményeket is, amelyek a tábor vagy a törzs életében előfordultak, és amelyeket ők egymás között ilyen szlogenként emlegettek időnként. Tehát volt ennek a társaságnak egy rendkívül sajátos tolvajnyelve, amit most nem szeretnék különösebben reprodukálni, mert ez egy meglehetősen férfias, szabad elvű és nyelvű társaság volt alapjában véve. De szó van arról, hogy kiadásra kerülhetnének az Indiából írt úgynevezett keleti levelei, és elő kellene készíteni a kéziratban maradt művészettörténeti írásait is kiadásra.
Művészettörténetből India művészetén kívül más területeknek a művészetével is foglalkozott?
Alapvetően nem foglalkozott, viszont ez meglehetősen sokrétű volt, hiszen mint azt az ő méltatója is megjegyezte a tanulmánykötetben, tulajdonképpen ilyen átfogóan addig India művészetét nagyon kevesen mutatták be Baktai előtt. Ugye ez egy 50-es évek végén megjelent könyvről van szó, és tulajdonképpen addig India művészetéről átfogóan nagyon kevés alapvető műnek nevezhető könyv jelent meg.
A jóga is előkerült. Mennyire gyakorolta, mit jelentett az ő számára a jóga?
Elsősorban szellemi jógával foglalkozott, vagy a jóga elméletével foglalkozott, elsősorban annál is inkább, mivel az indiai útján gerincsérülést szenvedett, tehát nagyon nehezen tudott volna jógázni. Minden esetre, ha nem is barátságban, de jó ismerettségben volt Szalvarádzsán Jeszudiánnal, akinek könyvét nagyon sokan ismerik, ő volt az első számú jógi a háború előtt Budapesten. Hajcs Erzsébet egy ismert, akkor ismert szobrász köréhez tartozott, és azután ők együtt is diszidáltak, a háború után Svájcban éltek, viszont az általuk alapított jógaiskola mind a mai napig megvan Svájcban és virágzik.
Milyen programok kapcsolódnak a kiállításhoz?
A kiállításhoz egyrészt minden hónapban kapcsolódik előadás, amely bemutatja a Baktai személyiségének a különböző rétegződéseit. Tartottunk már a művészetével kapcsolatban, tartottunk az indián törzsel kapcsolatban, asztrológiával kapcsolatban például, de a jövőben sorra fog kerülni az általa kiállított indiai művészeti anyagnak a bemutatása is sajátos szempontokból, és Körösi Csomával kapcsolatos tevékenysége is szóba fog kerülni. Ezen kívül számos múzeumpedagógiai foglalkozás kapcsolódik még a kiállításhoz a gyerekek nagy örömére, hiszen mindegyik itteni teremhez kapcsolódik egy külön varázsdoboz, amiben a gyerekek megtalálják a Baktai újabb és újabb személyiségének a kelléktárát, amit látható módon nagy örömmel szoktak felhasználni, úgy, mint festőművész, vagy úgy, mint indián, vagy cowboy, vagy utazó, vagy bármi más.
Milyen tulajdonságokat lehetne a leginkább jellemzőnek mondani vele kapcsolatban?
Minden körülmények között, egy keretek közé nem beszorítható szabad ember, és természetesen mindeközben egy abszolút úriember volt.
Ezzel véget ért a riport, zene után következik a kaleidoszkóp.
Kavolynak lenni, ó, de jó! Yeah, I'm running.
Kedves hallgatóink, folytatjuk tárlatról tárlatra című műsorunkat a Kaleidoszkóppal. Először a Magyar Természettudományi Múzeum Törékeny Természet, Herend Kincsei című kiállítását említem, ahol hazánk élővilága egyedülálló gazdagsága és változatossága művészi formában jelenik meg, továbbfejlesztve hazánkon túli növényeknek az ábrázolásával is, többek között például a Victoria motívum felhasználását és továbbfejlesztését lehet figyelemmel kísérni, amely az angol királyi háznak készült motívum továbbélése, és amelynek a 19. századi mintáktól kezdve a 2015-ös, tehát idei Charlotte hercegnő születése alkalmából készített készletig számos darabját lehet megtekinteni. Ugyanakkor össze lehet vetni a tudományos illusztrátor tudományos szempontok szerinti rajzaival ezeket az alkotásokat. A pesti Vigadóban, szintén Budapesten, Free Pressionisták, négy roma képzőművész kiállítása tekinthető meg, Balogh Tibor, Káli Horváth Kálmán, Borkó Marianna és Kis Sándor név szerint ezek a művészek, közös bennük, hogy Tiszadobról, az Árvaházból indultak, az intézet keretein belül kezdtek el művészi alkotásokat készíteni, még az 1980-as években. Valamennyiükre jellemző az erős érzelmeknek a bemutatása, a belső szabadság ábrázolása, illetőleg hazánk határain túl is megismerték őket, Franciaországban, Angliában, Dániában is voltak kiállításaik. A Budapest Galériában az ismerős és az ismeretlen Krajcsovics Éva festőművésznek a kiállítása tekinthető meg. Ő is közelít a természethez, de ugyanakkor elvontan ábrázol festői alkotásain. A fotóművészet 25 fényképből álló sorozata tekinthető meg a magyar fotográfusok, tehát a mai Manóházban. Egy olasz és egy magyar fotóművésznek a közös alkotása, Lavinia Tribiani és Bakonyi Zsuzsa, akik Monumento L'Aquila címmen az Aquilai földrengés margójára készítették el a sorozatukat egy projekt keretében, ugyanis 2009-ben Aquilát erős földrengés a Richter-skálán 6,3-es erősségű rengés rázta meg, ennek megfelelő károkat okozva, és a közös építés, újjáépítés nagyon döcögősen indult meg, és valójában még mára sem ért véget, ezért is határozták el 2011-ben, hogy a világ tudomására hozzák az ottani állapotokat, azt az állapotot, amely egyrészt az ingatlan spekuláció, az újjáépítés körüli viták, a média tehetetlensége, illetve politikai cselekmények következtében alakult ki, és amely a lakosság kiábrándultságához is vezetett, holott ők továbbra is ott szeretnének élni, ott szeretnének lakni, mégis nagyon lassan indulnak meg a dolgok, ezen szeretnének művészetükkel segíteni. Modern művész kiállítása, Szikora Tamás festőművész kiállítása tekinthető meg Nyíregyházán, a Jósa András Múzeumban. Aki érdekes utat járt be, neokonstruktivizmus kiemelkedő mesterének tekintjük, de nem művészként, hanem kohómérnökként indult felnőtt pályáján, Leningrádban tanult, majd elkezdett a festészet felé orientálódni, korai munkáiban a lírai expresszionizmus a jellemző, amely aztán 1982-től egyéni arculatot nyert, ceruzarajzokat készített, illuzionisztikus téralkotásokat, mérnöki tevékenységének művészi megfogalmazásait, 1994-től új grafikai irányzatot vett, doboz lett a fő témája, doboz objekteket készített, utána olajfestményeken is megjelenítette ezeket a geometrikus térkísérleteket, talált tárgyakkal ötvözve, fekete és a barna, mint a fa színe dominált az alkotásain. A látszat szabályosságú tér változásaira épülnek az alkotásai. Közben 91-től különböző képformákkal, egyéni keretekkel bonyolította a műveit, és a sárga és a fehér színt is belevonta alkotásaiba, majd több részes középkori és barokk oltárokra, ikonfalakra asszociáló műveket készített faalapon, és ezeket a konstruktivista festmény reliefeket váltotta föl az utóbbi két évtizedben, a nagy levegős teret is hagyó görbületeket is formáló alkotásaival, amelyekbe írásokat, fényképeket, könyvgerinceket is szükség esetén belekomponál. Szintén a nyíregyházi Jósa András Múzeumban az Orvost kezel, a természet gyógyít című kiállítás az orvos történetet mutatja be a gyógyítás kezdeteitől, ezúttal a görög-római orvostással kezdve, Hippokratészzel indítva, Galénoszról sem megfeledkezve, a középkori orvoslás érvágását is részletesen bemutatva, utalva az arab gyógyítás európai hagyományokban betöltött fontos szerepére, a kora középkorban, majd a harctereken kialakult hadisebészetet, kiemelve egy 1517-ben Strasbourgban kiadott harci sebesülések gyógymódjáról beszámoló könyvvel például, és nem feledkeznek meg a gyógyfüvekről sem, amelyek szintén rendkívül fontos hatással voltak, vannak a mai gyógyászatra. Szegeden a Móra Ferenc Múzeumban az egészségügynek egy másik arculata került bemutatásra, Házi szappanytól az arckenőcsig. A kiállítás címe, a paraszti tisztálkodás, polgári divat a témája. Többek között olyan különlegesség is megtekinthető benne, mint a legendás Dankó Pistának, a feleségének, Jó Ilonkának a fésülködő asztala, ami arról nevezetes, hogy Dankó Pista hegedűjét élete utolsó napjaiban felesége erre helyezte, hogy minél könnyebben betegágyából is elérhesse. De vannak különleges piperatárgyak, fésűk, körnisüvegek, sőt, fodrássarkot is berendeztek, és olyan borotvatok, amelynek különleges zára van. A magyarországi szépségkultúra alakulásába pedig a szépségiparral kapcsolatos reklámok is bekerültek. Tihanyban a Kógárd kiállítások, a fürdőélet Vaszari János strandképei a Balatontól a Rivieráig címmel nyílt meg. Ezúttal a Balatont állította a középpontba. Vaszari 1939-ben elhunyt festőnknek az egész életét tulajdonképpen átszőtte, vagy legalábbis a 20. századi művészeti kibontakozásának az időszakát átszőtte a Balaton motívum. Az első évtizedben szinte évente többször is megfestette a tavat és környékét a strandolókkal együtt, és a következő 20-as, 30-as években is többször felbukkan ez a téma. Illetőleg 1926 körül 2 méteres széles pannót készített a Limnológiai Intézetnek a felkérésére, annak a falát a Balaton medrének flórájával és faunájával díszítve. Sajnos ezt a festményt eredeti helyéről a háború éveiben elmozdították, és az 50-es években végleg eltűnt. Székesfehérváron, a Fekete Sas Patika Múzeumban egy színes otthon. Csók Istvánhoz kapcsolódik, akinek a lakását, pontosabban a festőművésznek az otthonát archív fotókkal, néhány szép bútorral idézik meg, és személyes tárgyak is bemutatásra kerülnek. Pécsett a Zsolnai negyedben kölcsönhatások, horvát iparművészeti kiállítás szintén tárgyakat mutat be, a Ulupuh nevű iparművészeti egyesületnek a tavalyihoz hasonlóan idén is bemutatkozási lehetőséget biztosítottak a Zsolnai negyedben, ezúttal kerámiák, építészeti elemek, fotográfia, divat, textil és bárművészet területéről egyaránt érkeztek alkotások. És ha valaki itt van a Zsolnai negyedben, akkor szervusztok, pajtikák! Kemény Henrik 90. születésnapjára rendezett kiállítást is érdemes megtekinteni. A bábművész a Korngut Kemény család 3. generációjához tartozik, az ő hagyományaikat folytatja, de a kortárs bábművészetre is jelentős hatást gyakorolt, hiszen a vásári hagyományok továbbfejlesztése mellett esztétikailag kiforrott kortárs kísérletek fontos bábfiguráit is létrehozta. Legismertebb alakja Vitéz László, akinek piros sipkája van, rendkívül vidám és palacsinta sütővel tanítja Móresre az ördögöket, sőt magát a halált is. Előzetesként a budapesti műcsarnokra szeretném fölhívni a figyelmet, ahol a szlovén kapcsolat, mesterek és mestereik, hagyomány és folytonosság a szlovén festészetben címmel nyílik kiállítás augusztus 6-án, amely egyfajta átfogó képet nyújt a szlovén festészet utóbbi évtizedeiről. Most búcsúzunk kedves hallgatóinktól, jövő csütörtökön ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.